Gyakran merül fel a kérdés alkotók esetében. Hogyan lehetséges az, hogy mint művész és mint ember ilyen különböző képet mutasson? Erre a legjobb példa a Liszt kortársa, kortárs zseni, a istenekről szóló zenéjében istenire gyarló emberi mi voltával rácáfoló Wagner. Nos, Liszt esetében a művei nem szolgáltak cáfolatul, ellenkezőleg. Hű képet festettek alkotójukról. Gondoljunk csak néhány festményre, képre, rajzra, vagy akár karikatúrára Liszttel kapcsolatban. Liszt a zenefejedelem. Liszt a varázsló. Liszt a nők bálványa. Liszt az abbé. A jóságos őszmester tanítványai körében, vagy a kortársa műveket bemutató karmester. Ennyi formában, színben megmutatkozó különbözőségek, sokféleség láttán, de felteszi a kérdést, hogy egyetlen emberről, vagy a mindenkiről szóló ábrázolásoké ezek? Liszt kortársa, zongorista, zeneszerző, Buzoni mondása. Mi egy-egy színei vagyunk a napfénynek. Liszt maga a napfény. Minden színt magában egyesítve. Vagy egy alkalommal zongoristák társaságával valakinek az az ötlete támad, játszunk olyat, hogy találjuk meg kinek-kinek a rá legjobban illő hangnemet, hangsort. Mikor Lisztre kerül a sor, mindenki megegyezik benne, ő a kromatikus skála, amely minden hangot magába foglal. Tudjuk, mindenkiben más és más arányban potenciálisan ott van minden emberi tulajdonság. Egyesek napfényt látnak, mások homályban lapulnak. Nos, Liszt esetében széles vászonra vetítve, rivalda fényben, lenyűgöző módon látjuk az emberi különbözőségek, képességek, tulajdonságok elképesztő sokaságát. A mai alkalom sugallja Liszt a mindentudás egyetemes zenei jelensége. És ezt teszi képessé arra, hogy magába szívja és kivetítse előző korok alkotásait, saját kora művészetét, sőt, megjósoljon eljövendő stílusokat. Ezt teszi képessé, hogy mint előadó és mint alkotó, zongora átirataiban propagáljon szimfonikus zenét, dalt, operát, és így módon váljon kora médiájává. Mert az, amit ma a rádió, televízió és hangfelvétel tesz, tette Liszt egy szemében. És ahogy egy-egy szerzőhöz nyúlt, volt azok méltó és tökéletes médiuma, és lett méltó és tökéletes médiája. Például nézzük meg, akkor Beethoven szimfóniákat írt át, az átírat csupán zseniális letét maradt. Vagyis nem tett hozzá, nem vett el semmit, csak megszólaltatta két kézzel a zenekari szimfonikus, zenekari kompozíciót. Hallgassuk meg Beethoven 5. szimfóniájának elejét. Thank you. Schubert Schumann dalainál már a dal szellemének megfelelő variációkkal, hozzáadásával adózik a szerzőnek. Például Schumann Widmungnál ajánlás. Az operánál az ének és a zenekar mondani valóját a zongora technikai lehetőségeinek nyelvére fordítja. Így például a Verdi Rigoletto négyeséből a tenor ária érzelmi áradását futamok tobzódásában tolmácsolja, mondhatnánk műfordítja.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con detto sol tu vuoi. Levi e bene, levi e bene, vieni a senti nel mio cuore il frequente palpitare. Onde son detto sol tu vuoi,
Thank you.
és most zárójelben hadd említsem meg a Lisztet nem szeretők védelmére azt a sok interpretációt, amikor is a Lisztnél mindig jelenlevő érzelmi kifejezést vagy nem veszi észre, vagy túl lép rajta, túl sikrik rajta az előadó zongorista. És ilyenkor aztán valóban létrejön egy üres virtuózitás, amit méltatlanul írnak Liszt számlájára. Pedig a virtuózitás is lehet érzelmeket kifejező, lehet transzcendens. És ezt hallotta Liszt Paganini játékába, minek hatására inspirálva érezte magát, hogy a hurok mágiáját saját hangszeréből varázsolja elő. És ekkor születnek a Paganini művekre írt átiratai, mint például a híres La Campanella. Ez más hangnembe van átírva. Megtekintettük Lisztet a már meghalt és még élő zeneszerzők médiáját. Füleink oda, hogyan hallgat bele Liszt a más dimenziók médiuma a jövő zenéjébe. Hozzá a legközelebb álló jövő Wagner, kinek műveiről írták a korabeli kritikusok a jövő zenéje. És ezt jövendőli meg Liszt számos alkotásának harmónia és formavilágában, de néha szinte egyenes ráutalással, mint például a Tristánra, a Dante szimfóniájának lassú tételében. Most először a Dante szimfónia lassú tételét hallgassuk meg két taktust, és azért, hogy jobban oda tudjunk figyelni, mert mindenki ismeri a Tristán, de ezt kevésbé, kétszer el is játsszuk. Mert négy taktusról van csak szó, tehát kétszer négy taktust fogunk hallani. Most a Tristán bevezető, Vitán eleje. Megint csak zárójelben hadd említsem meg azt a kis anekdótát, ami a már említett kettősséggel kapcsolatos, ami a művészt és az embert illeti egy emberen belül. Egy nap Wagner, az istenek zenésze, hálátlan ember köntösében vonul végig a szobán, ahol a zongoránál felesége, Cosima, Liszt lánya, zongorán kísér egy énekesnőt valamelyik Liszt dalt próbálva. Wagner áthalad a szobán, megáll. Kitől van ez a szép dal? A Liszttől? A Porsottól, válaszol Cosima. Én azt hittem, hogy csak egy új gyakorlatokat ír, veti oda Wagner. De Liszt a távolabbi jövőt is meglátja, bár öregkorában még futólag találkozik is a fiatal Debussyben Rómában, de a francia impressionizmus zenének szűrt fénye átdereng már korábbi kompozícióim is. Itt például a Spozalícióban, amit 42 évvel azelőtt írt, mint Debussy az ő Édur arabeszkét. A Spozalíció, Liszt Spozalíció vége. Debussy arabeszk vége. A Villadeste szökőkútjai című kései művében egy később született Ravel hangzást vélünk kicsengeni. A Liszt Villadeste szökőkútjaiból. Ravel Ondin Hablean. Kivel végképp nem találkozhatott, az Bartók Béla. Hallgassunk bele Liszt Csárdás Makábriának az elejébre, és a Bartók Allegro Barbaro elejébe a jóslás nyilvánvaló. Liszt. Nézzük meg a Liszt mű keltezését. 1881. Bartók születési éve. Hátborzongató egybeesés. Mintha a nagy öreg magyar mágus így üdvözölni a nagy magyar sámán eljövetelét. De ilyen konkrét párhuzamosoktól függetlenül is nyilvánvaló Liszt zenéje mennyire messze túlmutat korán, különösen öregkori műveibe, mint például a 70 éves korában komponált Szürke fellegek című művébe, amelynek utolsó taktusaiban már a 20. század a hangnem nélküliség szürke fellegeibe burkolja a hallgatót. Liszt az ezerszínű zenész nem maradhatott meg a zene korlátain belül. Ahogy mint zongorista beutazza Európát, és erről, mint zenei útinapló szolgálnak a Vándor Évek című zongora sorozatának svájci és olasz képei, bebarangolja a társművészetek, festészet, szobrászat, irodalom rengetegét, irodalom birodalmait. És az ott szerzett leginspirálóbb benyomásait, mint a mindentudás reneszansz mestere a kottalapjaira veti, és így számol be azokról. De először nézzünk meg néhányat az André de Perenidás, vagyis Vándor Évek című sorozat svájci képeiből. Wallenstadt-tó. Genfi harangok, forrás partján Eglóg pásztorének, vihar. Vagy az olasz évek tájaiból a Velence és Nápoly cím alatt szereplő Gondoljéra. innen a tarantella. Vagy a már említett villad ezt a szökőkutyai. Évekből a társművészetekkel kapcsolatban a már szintén említett spozalíció, amit a Raffael Egyedzés című festménye inspirált. Michelangelo hatása alatt komponált Il Penseroso gondolkodó. Dante szonáta első taktusaiban halljuk a pokol kapuján olvasható felírást: ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel. Műveltségét nem vették körül a minden ember műveltségét hitelesítő iskolafai falai, csak úgy, mint Beethovennél. Beleszületett érdeklődése Vergiliusként vezette az irodalom rengetegében. Szerelmese volt a költészetnek, és költője a szerelemnek. Mindkettő inspiráció forrása volt számára. Volt azok felvevő médiuma, és lett alkotó médiája. Ennek vagyunk tanúi a Freilingrát o Lieb című versére komponált dalától, és ennek az általa Notturnónak nevezett és a nagy közönség berkeiben szerelmi álmokként rendkívül népszerűvé vált zongora átiratától egészen a a Dante isteni színjátéka és Goethe Faustja inspirálta Dante és Faust szimfóniákig. Valamint a két zongora szonátájáig, amelyekből csak a Dante szonátaként ismert műnél látunk irodalmi forrásra való utalást. A másiknál, a hatalmasabbnál, Liszt legjelentősebb zongoraművénél, a H-moll szonátánál semmi szó szerinti hivatkozás Goethe Faustjára. És mégis a hangjegyekben, ha nincs is írásbeli címzés, rátalálunk tévedhetetlenül a címzettekre. Faust három főszereplőjére, Faustra, Gretchenre és Mephistóra. És a mögéig tekintünk magára, Lisztre, aki a Fausti műben vélhette felismerni saját belső drámáját. És ilyen módon vált a Faust szonáta, a H-moll szonáta a Faust szonátával, és a Faust szonáta önarcképé. Liszt a mindentudás egyetemes zenei jelensége kozmikus motívumokból is megidéz művében. A minden emberben lévő közös öntudatlan ősi típusaiból, a minden nem mindennapi ember mindennapjainak fő motívumaiból, a mű ilyen módon egy ilyen kozmikus fogalommal kezdődik, a ponttal. A pont tudományos és ezotérikus értelemben véve a még meg nem nyilvánult mindent magába foglaló egység, amiből majd lesz a nagy robbanás, a minden. Erről beszél Hawking, Stephen Hawking is az Idő rövid története című könyvében, és az ősi kabala keter fogalma. De mindennapjaink, minden pillanata is, amikor a anyamékben, a megtermékenyített sejt, egy láthatatlan pici pontban, ott őrzi magában a később megnyilvánuló ember minden tulajdonságát. Természetesen ez Lisztnél feltehetően csak az öntudatlanban fogalmazódhatott meg így. A pont két pont után, ami azért ismétlődik meg, ha már a szimbólumnál tartunk, mert az élet kettőségét akarja ezzel jelezni, hallunk két leszálló hangsort. Ezt felfoghatjuk a sors könyörtelen gravitáció szimbólumának. Megint a két pont. Megint a lefele szálló hangsor, amit a jövőben sorskálának fogok nevezni. És ekkor lép színre a nagymű hőse, Faust. Itt a hősi gesztus. Itt vagyok, én vagyok. Ez még a zongorista előadó számára is hőszi gesztus a óriási ugrások miatt. Ez a téma magába foglalja az életre jellemző állandó le és fel változatát. Vagyis fel, le, fel, le, fel, le. Ezt a témát fogjuk majd hallani a mű folyamán, csak úgy, mint az emberek. Ember életének, vagy életeinek során mindenféle változatban, formában, színben, hangulatban megjelenni, és tulajdonképpen ez már az előhírnöke a Wagneri vezérmotívumnak. Wagner is ezt csinálja, egy motívumnak a variációjába építve egész operát. Nézzük meg néhányat ebből a Fausti téma variációkból, ugye ez volt a téma. A hőséges Faust. Faust ellágyul a szerelem sejtelmének ábrándozásában. Ugye emlékszik, ez volt a téma, és ez most halul. Faust, az életet vállaló férfiassága öntudatában. Harcokban bátor Faust. Ugye? Ez volt a téma. Most ez... Az enyelgő Faust. Felismerjük mindig a témát, most itt ez volt a A magával a léttel viaskodó Faust. A sorssal birkózó Faust. Ugye emlékszünk sorskálára, és ez a Faust téma, most egy kézben lesz mind a kettő. Sorskála, Faust, sorskála, megint Faust, megint a sorskála. De Faust színlelépése után rögtön megjelenik Mephisto kaján, gúnykacajos torz alakjával. És már is elindul a kísértést. Faust ciklaszirád. Mephisto is hatalmas. Ugye már ezzel jött a Mephisto. És most elindul a harc kettőjük közt. Jobb kézben a Faust téma. Bal kézben fejlesztő. Lehet-e képzelni nagyobb ellentétét ennek a torz témának, ennek a torz Faustnak, mint az elbájoló, ártatlan szépséget Gretchen, aki maga a zenét öltött szerelem, a dallammá vált ideál. Valahol Mephisztó és Gréten egy és ugyanaz. Micsoda? Hát ez hogy lehet? Hallgassuk csak meg még egyszer a Mephisztó témát. Lassítsuk le. Lassítsuk le kicsit magasabb regiszterben. 3 hanggal feljebb. És itt van Gréthe. Döbbenetes ötlet. Döbbenetes élet. Liszt a nőhódító, Liszt az abbé. Mert ezen a ponton értünk el Liszt életének és bensőjének probléma gyökeréhez. A nő és a vallás közti dilemmához. Valahol Liszt számára a nő és az ördög egy volt, és ugyanaz. És ebben a Mephisztó Gréthen dallam azonosságban, ennek a tükrében látjuk meg Lisztet, az abbét és a nőhódítót. Itt válik a mű önvallomásá. Mert Liszt számára a nő mindig megmaradt kísértőnek. Nála a sok kielégülés nem vezetett be teljesedéshez. Nála a sóvárgó, lángoló szerelem soha nem vált úgy, mint Schumannnál egy társi, családi melegségé. Ez szimbolizálja élete utolsó szakaszának Wittgenstein hercegnővel való kapcsolata. Ekkor már elhatározza, hogy megnősül. Sors nem engedi, gáncsok, intrikák nem, miatt nem jöhet létre a házasság. Feltehetjük a kérdést, ha akkor, 17 éves korában, amikor el akarta venni élete első és talán egyetlen igazi nagy szerelmét, Caroline de Saint-Cricq gróf kisasszonyt, és nem dobja ki a arisztokrata lányához nem méltó zongora tanárkát, a gróf papa, akkor talán Liszt élete másképp alakul. De így, így a szerelmek és vadházasság viharától tépázva, lángolva, bűntudat tüzétől emésztve, az egyetlen tiszta Gréthené helyett a Mephisztó Gréthenek sokaságának karjaiba vetette magát. Elgondolkodhat a fiziológus. Hogy lehet az, hogy amíg Beethoven, Schubert, Schumann, Paganini, hogy csak nehányat említsek a zsenik közül, már első szerelmi kalandjaik során áldozatául estek koruk végzetes férfi betegségének. Liszt ezeknek a kalandoknak a sokassága és hosszú életkora ellenére egészséges maradhatott. Talán ezt is a grófpapának köszönhette, mert nem adta hozzá a lányát, és ezért is, vagy talán csak ez, csak azért is, Liszt előszeretettel tépte le szerelmi kalandjainak gyümölcsét az arisztokrata családfáiról, az arisztokrácia családfáiról. A másik mi volna, ha találgatása. Ha elveszi Caroline de Saint-Cricq-et, és nem csapong ennyit magánéletében és műveiben, talán még jobban elmélyülhetett volna az alkotásban. Schumann például saját maga okozta új bénulása miatt, fel kellett, hogy hagyjon a zongora virtuóz pályával, és így teljes lényével szentelhette magát a komponálásnak. Igen, de ha Lisztnél ez történik, tehát nem csapong ennyit, akkor nem lesz kora médiája. Mert az pontosan ez a rengeteg irányba való zenei csapongást tett lehetővé. Az volt az előfeltétele. És 675 művet tartalmazó hatalmas életművéből aránylag sok a kevésbé elmélyült, jól lehet zseniális alkotás. Hogy kevésbé elmélyült, jól lehet zseniális. Például ezek a zongora átiratai, amiket hallottunk, ezek zseniálisak, de nem olyan elmélyült kompozíciók, mint például a Hámon szonáta. És a fiziológus ismét feltehet egy kérdést. Ha tényleg nem pazarolja szét ennyire energiáit a magánéletében és a zenéjében, akkor talán más lehetett volna az arány. Több lett volna az arany az arányban. Így azt látjuk, hogy ha ez történt volna, akkor nem lett volna valóban emésztő bűntudat, nem lett volna Mephisto-Gretchen komplexus. De akkor nem lett volna Hámon szonáta se, és nem lett volna az a Liszt se, akinek ez a Hámon szonáta az ön arcképe. Na, de térjünk vissza a Hámon szonátához. A Fausti témák és a kozmikus motivumok mellett még a Liszt tudatában és öntudatában meghatározó szerepet játszó vallási érzület is hangot kap a hatalmas orgonaszerű zenében. Ez a téma is, mint a többi, megy át változáson. Például látjuk ennek az Istennek a haragú arcát is, disszonanciákkal könyörtelenni keményítve. A mű középrészében halljuk a megbékélés, bölcsesség, tiszta szerelem, tiszta szeretet zenéjét. Később sok fauszti küzdelem után ennek a zenéjek halljuk az apoteózisát egy trisztáni ölelésben. Elnyugszik a zene, és mintha szerelmesek idillikus szeretkezésben egymás karjaiban elszunnyadnának. Először válaszolgatások. Válaszolgatának egymás enyelgő szeretőzene. Lassan elnyugszanak. Elalszanak. Megjelenik Balliós csend feszültségében a mű elején hallott két pont és a leszálló sorskála. Megint a két pont, És most ez a sorskár egy kicsit eltorzul, valamit jelez. Dur és mol egyszerre. Mephisto. Megjelenik Mephisto, és gúnyvigyorral körültáncolja az alvó szerelmeseket. De hát mi ez? Ez a fauszti téma és Mephisto. Most Faustot ölti magára Mephisto, a dallam a Faustét, de Mephisto karaktere. Mint hogyha Faust gúnyájában gúnyolná Mephisto Faustot. És mindig ott van az ő saját témája is. Így lesz egy fugátó. Micsoda gúnyolása ez Faustnak. Erről a részről mondja Bartók Béla akadémiai székfoglaló beszédében, hogy a minden külsőségről lemondó sötét kóda a pokolian sziporkázó fugátó ez, hogy a legnagyobbat legutoljára hagyjam, mindez a legnagyszerűbb muzsikához tartozik. És amikor a fugátó a vége fele közeledik, akkor már ketté válik megint Faust és Mephisto. Faust a jobb kézben, Mephisto balba. És akkor jön, amikor Mephisto hatására Faust meghasonlik önmagával, saját negatívjával kerül szembe. Hogyan? Úgyhogy a Faust témát így variációban, eredeti formájában és eredeti irányba le, fel, le, ameddig viszont a bal kézben ennek a pont fordítottját látjuk. Szóval itt jobb kéz a ti-ta-ta, tényleg ta-ti-ta-ta. Ugyanez hatalmasba. Ugye ta ti 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 ta 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 ti, és pedig jobb kézbe. Tehát ez a... A formai szempontból, formailag a most az ABA 3-as szonáta formának a visszatérő A részében vagyunk már azóta, hogy megjelent a két pont és a sorskála. És a Margit rész, a Graten rész visszatérése után van egy érdekes kis átvezető, ahol mindkét kézben van variációja a Faust témának, ugye ez a títóta, títóta, így variálja, a bal kézben. És a kettő ádrándozik szerelmesen, cirógat, és ahogy lejjebb megy egyre a zene, úgy válik ez az egész, valahogy elkezd torzulni, és a Mephistossá válik. És elvezet valóban egy Mephisto témához megint. Tehát most ábrándozik, cirógat. Mephisto. Ez egyébként egy későbbi kornak a rímfilmjeinek az egyik kedvenc ötlete, ez az átváltozás. És itt van az a rész, ami az első A részben is megtörténik. A Mephisto és Graten azonos dallamának a tempó középarányosa. Gyorsabb, mint a Graten-é volt, lassabb, mint a Mephisto, vagyis ez volt a Graten, és ez volt a Mephisto, és itt pedig itt heves a zene, egyre jobban viharzik. És És itt elérkeztünk a mű záró részéhez, az úgynevezett kódához, ahol a sorskála, a Faust téma és a vallásos téma diadalt ül. Először is a sorskála. Téma. Vallásos téma. Még egyszer a megbékélés, a bölcsesség, tiszta szeretet, tiszta szerelem zenéje. Egyszer Mephisto megjelenik, de már csak a felszálló akkordok magas régióinak alvilágja, mint árnyék bal kézben. Faust már csak halál utáni szellem formájában sóhajok közt jelenik meg. És még egyszer a két lefele vétót mutató sorskála. Ország kapui, halhatatlanság az üdvözülés fele. Végződhet a nagy mű, az élet egy végső mindent magába záró ponttal, a H-val.
Vendégeink, kedves televízió nézők, rádióhallgatók, a Mindentudás Egyeteme előadását hallhatták Vásári Tamástól, a Művészetek Palotája színház terméből. A most elhangzott előadás kedden este és szombaton délelőtt a Duna Televízió, csütörtökön este a Petőfi Rádió, vasárnap délelőtt az M1, és vasárnap késő este az M2 műsorában lesz újra figyelemmel kísérhető, de ajánlom önök figyelmébe az előadások internetes honlapját, a www.mindentudás.hu oldalt is. Köszönjük figyelmüket! És most arra kérem önöket, hogy hallgassuk meg Liszt H-moll szonátáját Vásári Tamás előadásában.
Thank you. Thank you.